örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Imádunk téged, és hódolunk előtted. Imádunk téged, aki csodálatos módon megalkottad ezt a mindenséget. Imádunk téged, aki hatalmas kezedben tartod, és irányítod végső célja felé. És köszönjük néked, hogy nem csak a mindenségre, hanem benne ránk is gondod van. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy minden földi jóval ellátsz bennünket. És köszönjük néked, hogy minden nehézségünk közepette is most rád nézhetünk. Köszönjük te néked, hogy küldtél nekünk üdvözítőt, ami dicsőséges megváltunk Jézus Krisztus személyében, aki által van nékünk, menetelünk te hozzád, és aki által van az örök életünk, az üdvösségünk. Dicsőítünk téged, atyánk, hogy elgondoltad a megváltásnak a tervét, hogy Jézus Krisztus haláláért bennünket üdvözítesz. Köszönjük néked, hogy mindezt el is végezted, és áldunk téged a drága evangéliumért, amiben meghirdeted a világnak, hogy aki a fiúban, a te drága Krisztusodban hisz, annak örök élete van. Az nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Köszönjük néked, atyánk, hogy az ige által fiadhoz vezérelsz bennünket. Legyen az törvény vagy evangélium. Te drága fiadra irányítod a mi szívünket, érzéseinket, vágyainkat, szeretetünket, de legfőképpen a hitünket. Kérünk, hogy ezt a hitet te add meg nekünk, és te erősítsd meg bennünk, ha már megadtad. Add, hogy ne legyen nekünk több más senki, akiben bízunk, csak a te drága egyszülött fiad. Köszönjük néked, hogy lelked által itt vagy most közöttünk, és tanítasz minket a mai napon is. És légy áldott, hogy mindazokat, akik magukat megalázzák, fölemeled. És köszönjük néked azt is, hogy akik pedig felfúvalkodottak, azokat megalázod, hogy ők is fölemeltessenek általad, a bűnből, a kárhozatból, a tisztaságba, a szentségbe, az örök életre. Kérünk téged arra, hogy egyen-egyenként minnyájunkat áldj meg, és áld meg a te nagy nevedért mindazokat a helyeket, ahol körülötted gyűlnek össze, hogy velünk együtt téged hallgassanak, és téged magasztaljanak. Bárhol ebben az országban vagy a földkerekségen. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket, mielőtt még elmondtuk volna. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük a 246. énekünket, a 246. dicséretünknek az első versét. Adj Úristen nékünk szent lelket, szent ígédben építs meg minket. Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 94. Zsoltár 10. versének második feléből és a 11. versből. A 94. Zsoltár 10. és 11. versében ezt olvassuk. Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a világban lévő és általunk is naponta a tapasztalt szenvedések, tragédiák problémájával foglalkozunk. És elmondottam volt, hogy mindezen negatívumoknak az elfogadásában, feldolgozásában nagy jelentősége van annak, sőt kulcsfontosságú az, hogy milyen Isten képünk van, milyen emberképünk van, és milyen történelem szemléletünk van. Az elmúlt vasárnap az Isten kép kérdéseivel foglalkoztunk, és megállapítottuk, hogy igen-igen hajlamosak vagyunk a bálvány Isten gyártására. Viszont azt is megállapítottuk, hogy ez bűn, és Isten felszólított bennünket, hogy minden saját magunknak kitalált Istent, azt semmisítsük meg, és törjünk össze. Ugyanakkor azt is meghallottuk, hogy Isten megismerhető, de csak úgy, hogyha ő kijelenti magát nékünk, az igéje, az ő szent lelke által. Isten úgy jelenti ki magát nekünk a Bibliában, mint aki személy, mégpedig végtelen személy, sőt hozzátehetjük, céltudatos személy. Ennek a kijelentésnek mély jelentőségét és nagyszerűségét remélem, hogy az Isten tiszteletünk végére meg fogjuk most érteni. Most onnan indulunk el, testvérek, hogy sok ember, ha tragédiákat lát, szenvedést lát, halált látja maga körül, akkor azt kérdezi, hogy ennek mi az értelme? Sokszor, amikor az emberek azt mondják, hogy miért enged Isten a szenvedést, akkor is tulajdonképpen ez a kérdés bujkál mögötte. Mi ennek az értelme? A kérdező hangsúlya sokszor elárulja, hogy a katasztrófának, tragédiáknak, szenvedésnek, halálnak képtelen bármi értelmet tulajdonítani, vagyis értelmetlennek látja azt. Nos, aki így gondolkozik, testvérek, az elárulja egy sokkal mélyebb problémáját is. Hiszen ő valószínűleg nem csak a halálnak hozzátartozóinak, de általában az egész életének, sőt az egész világmindenség, az egész történelem létének sem tud igazából értelmet tulajdonítani. Mivel nem látja az egész értelmét, nem látja a résznek az értelmét se. Miért van az, hogy egy ember az egésznek, az egész teremtettségnek, kozmosznak, univerzumnak nevezzük, ahogy akarjuk, és azon belül a részeknek, mondjuk a szenvedésnek, de az örömöket is mondhatnám, de maradjunk a szenvedéseknél, nem látja az értelmét. Miért mondja az egészre és a részekre is, hogy az értelmetlen? Azért mondja, testvérek, az ember ezt, mert az egész mindenséget, az egészet is, de a részt is benne, teljesen céltalannak látja. Ha nincs cél az egész és a rész előtt, akkor az egész és a rész is értelmetlen. A cél az, erről már többször beszéltünk itt, és mindjárt tudjuk ezt, hogy a cél az, ami értelmet ad. Mindennek, az egésznek is, meg a részeknek is. Az egész mindenségnek, ha nincs célja, nincs értelme. A mi életünknek, ha nincs célja, nincs értelme. A szenvedésnek, ha nincs célja, nincs értelme. Ha nem látja valaki a célt, az egésznek nem tud értelmet, és a résznek se tud értelmet tulajdonítani. De, kérdezzük meg, hogy miért gondolja valaki azt, hogy a mindenségnek nincs célja, és következésképp értelmese? Hát erre sok mindent válaszolhatnánk, most én is hadd mondjak egyet a válaszok közül. Évtizedeken át tartó agymosás során az emberekbe belevertek egy teljesen ateista, materialista, mechanikus világnézetet. Ez a világnézet, testvérek, a mindenség magyarázatára kizárólag az okság elvét használja. Azt tanítja, hogy az egész mindenség a holt anyagból, azaz önmagából bontakozott ki, ok előidézett egy okozatot, az okká vált, és egy újabb okozatot idézett elő, és így az anyagból tulajdonképpen az ok-okozat törvény, a kauzalitás törvény által szépen kifejlődött a lét, a mindenség. Tulajdonképpen minden vakon, öntudatlanul, szándéktalanul és céltalanul történt. Az egyes történésekben vagy eseményekben, ahogy elmondják, az esetlegesség uralkodik. A természet, olvassuk a marxista filozófia alapjairól írt, Sztálin által írt, aztán 58-ban átdolgozott nagy filozófiai műben, a természet, értsd anyag, nem tűz ki célokat. Ez a világnézet, testvérek, az egész mindenség mögött nem látta az élő Istennek a személyét, illetve tagadta azt, hogy ott állna az egész mindenség mögött az élő Isten. Nem állott senki. Nincs semmi. Csak az anyag van, amiből hosszú idő alatt a véletleneknek, az esetlegességnek a során az okokozati törvény ebbe szerepet játszik, kibontakozott az egész mindenség. Nincs ott senki személy az egész mögött, akinek lenne valami szándéka, valami célja az egésszel. Vagyis testvérek, ez a világnézet, amit belevertek, hogy így mondjam, a mi saját fejünkbe is, akik itt vagyunk, ez, ha logikusan elfogadta valaki, és logikusan gondolja valaki, azt hordozza magában, hogy tulajdonképpen az egész mindenségnek semmiféle célja nincsen. Semmiféle célja nincsen. Nem áll mögötte senki, aki célt adott volna neki. Magának meg az anyag nem szab célokat. A holt anyag nem tud magának célokat szabni. Mondjuk egy kalapács nem tud magának célokat kitűzni. Mert öntudatlan, személytelen valami. Az emberek egyszerűen megfosztattak attól, hogy a világ mindenség, az anyag, az élet, a történelem, az egész univerzum előtt valamiféle végcélt lássanak. Isten nincs, nincs végcél sem. És az emberek elkezdték úgy gondolni, hogy hát igen, az egésznek nincs semmiféle célja, következésképp az egésznek nincs értelme. Benne az én életemnek akkor vajon mi célja van, meg mi az értelme akkor? Annak sincs se célja, se, ha az egésznek nincs, az enyémnek sincs, a résznek sincs. És az én életemben a szenvedéseknek vajon mi célja van? Nincs neki semmiféle célja, és nincs értelme sem. Az örömöknek sincs semmiféle célja, és ezért tulajdonképp azoknak sincs értelme. Egy nihilizmusba vezet, testvérek, ez a fajta gondolkodás. És sok ember tényleg oda vezetett. Ez az a világnézet, testvérek, ami, hogy így mondjam, a csapból is jött, meg még most is jön, és amikor nézzük a tévét, meg vesszük a regényeket, és megyünk a színházakba, és a kultúrának a különböző területeivel foglalkozunk, legyen az akár a tudomány is, egyszerűen ez árad belénk, ez szivárog belénk, ez csöpög bele a lelkünkbe. Isten nincs, következésképp semminek nincs célja, nincs értelme sem, se az egésznek, se a résznek. Se a rész az ember élete különböző részleteinek. Nincs értelme. Ezért mondja az ember, amikor a szenvedésre, a tragédiára néz, ennek vajon mi értelme van? Semmi. De az illető nem csak annak nem látja az értelmét, hanem az egésznek nem látja az értelmét, mert nem látja a célját se. Testvérek, hadd térjek itt át arra, hogy rámutassak arra, hogy ezzel a világnézettel szemben azért létezett a történelem folyama másféle világnézet is. A régi emberek közül, a régi filozófusok közül egyedül Arisztotelészt hadd idézzem most. Aki megfigyelte azt, testvérek, hogy istentelen pogány ember volt, nem volt neki bibliája, nem kutatta az a bibliát, csak a természetet kutatta. Egy filozófus és tudós volt, egy polihisztor volt a maga korában. Most ez az atyafi a célnak az eszméjére építette fel az egész filozófiai rendszerét, a híres fejlődési rendszerét. Azt tanította ez az ember, hogy a mindenség, az egész természet, az egész történelem egy cél, úgy nevezte, hogy célgondolat, morfénak mondta görögül, felé halad. Van egy célgondolat, egy eszme, ami felé a mindenség halad. Ezt a morfét, ezt a célgondolatot az egész mindenség, mondta, egy fejlődés entelekeiának nevezte ezt, során éri el. Az a valaki, aki ezt az egész fejlődési folyamatot szerinte elindította, úgy nevezte, hogy maga a tiszta alak. A tiszta alak. Ezt egy eszmének vagy értelemnek mondta Lusznak, világszellemnek, világértelemnek, az egész fejlődési folyamatot kiváltotta. Most testvérek, ez az ő világnézete, ez egy nagyon nagy hatású világnézet volt, ami egészen a középkorig is, sőt még azon túl is hatott az emberek gondolkodása. És az emberek mindig is, még a Biblia nélküli emberek is úgy gondolták, nagyon sokan, persze voltak akkor is, akik ezt nem fogadták el, de sokan elfogadták, hogy azért valami van, ami felé az egész mindenség úgy halad. És ez a mindenség ez ettől a végcéltól, ettől a valamitől, amit így úgy neveztek, ettől kapja az egységét, és ettől származik ennek az egész mindenségnek a célszerű rendje, mondták. Mert megfigyelték a természetben, hogy azért mindennek van valami célja. Mondjuk a szemünknek van valami célja. Meg úgy a kis növénykének is van valami célja. Mindenben megfigyelték ezek az elmék, hogy itt nem csak úgy véletlenül vannak a dolgok, vagy úgy esetlegesen, hanem úgy van egy célszerűség az egész természetben, az emberben is. És hát így gondolkoztak, testvérek, ezek az úgymond bibliátlan emberek. De hadd idézek föl egy másik filozófust, aki aztán még nagyobb hatást gyakorolt akár az európai gondolkodásra is, de a világ nagy részének gondolkozására, ez a német filozófus Immanuel Kant. Kantnak nevezte. Biztos találkoztunk már itt ott a nevével. Ő is látta azt, hogy a természet világában egy célszerűség figyelhető meg. Amit az előbb is mondtam, hogy mindennek van valamiféle célja. És azt mondta ez a filozófus, hogy aki ugyan keresztény kultúrkörből származott, de szó igazi értelemben nem volt keresztény ember, de a Bibliát azért mégis ismerte, azt mondta, hogy ahol ez a célszerű rend van, ott kell lennie egy rendező értelemnek is. Kell, hogy valami ész, ugyanaz, amit az Arisztotelész is mondott, kell, hogy valami ész álljon, valami nagy értelem álljon a dolgok mögött, ami így rendezi be ezt a világot, hogy itt mindenek van valami célja. Ami értelmet is ad neki. Azt mondta ő, hadd idézek tőle egy pár mondatot, ez a bizonyíték megérdemli, hogy a legnagyobb tisztelettel említessék. Ez a legrégibb, legvilágosabb és az emberi józan észhez legillőbb bizonyíték. Életet visz a természet búvárlatába. Célokat és szándékokat láttat velünk ott, ahol azokat magunktól észre se vettük volna. Bővíti a természet ismeretünket azáltal, hogy egy nagyszerű egység vezérfonalát adja kezünkbe, mely egység fő elve, az istenség a természeten kívül áll. Ellenállhatatlan bizonyossággá emeli a világ alkotójában és rendezőjében való hitünket. Ezért vigasztalan és hiába való kísérlete bizonyíték tekintélyét megtámadni. Írja Kant. Testvérek, ezek a gondolkodók, mondom még a pogány Arisztotelesz is, vagy a keresztény kultúrkörből származó Kant is, rámutattak arra, hogy valahogy ebbe a világba azért megfigyelhető egy bizonyos célszerűség, és az, hogy a dolgok valami felé haladnak. hát ezt a valamit, amit mi a Biblia alapján Istennek mondunk, ezt ők hát különböző néven nevezték, leginkább egy személytelen valaminek tartották, de ezt most hagyjuk. Csak maga a gondolat érdekes, testvérek, a számunkra, hogy voltak emberek a világtörténelemben, mint nagy gondolkodók, akik nem úgy gondolták, ahogy a materialista, ateista emberek gondolták, hanem akik észrevették a világban a cél, hogy valamiféle cél van, amitől el is indult az egész fejlődés, és amit felé minden halad valahogy a maga kis módján. Most testvérek, nézzünk saját magunkra is. Hagyjuk most a filozófusokat. Mindnyájan tapasztaljuk a világban a célszerűséget, a célszerű rendet magunk körül. Egyszerűen ez nem csak Arisztotelészre vagy Kantra, hanem ránk is, hogy így mondjam, ránk erőszakolja magát. Ha tetszik nekünk, ha nem. Egy kis növénynek a magjára gondoljunk, mert abban a kis magocskában benne rejlik a célja. Benne rejlik már a növényke, ami lesz belőle, a jó körülmények között. Egy kis búzamagból nem véletlenül lesz a végén búza. Mindjárt tudjuk, benne van a genetikai kód. És ez biztosítja, hogy abból a magból az lesz, aminek lennie kell. Egy kis magban benne rejlik a célja tulajdonképpen, a növény, egy új növényke. És aztán, amikor elvetjük azt a valamit, akkor ott elkezdődik egy folyamat, aminek folyamán, hogy így mondjam, kibontakozik abból a magból a benne rejlő cél. És ott van a szemünk előtt egy szál búza. A futók, amikor nézzük az olimpiát, hova futnak? Ők is a cél felé futnak, nem össze-vissza szaladgálnak a stadionban, hanem megvan, hogy innentől odáig kell eljutni, és a cél felé törnek előre. A tervező, amikor nekünk házat tervez, akkor megkérdezi, hogy mostan a csirkéknek akarunk házat építeni, vagy magunknak akarunk házat építeni, mert ő neki tudnia kell, hogy nekünk mi a célunk. Azt is tudnia kell, hogy mennyi pénzünk van, de a célunk felől érdeklődik, hogy most mit akarunk tulajdonképpen, mert valami cél kell, hogy előttünk lebegjen, amit ő aztán tekintetbe vesz a tervezés során. Belenézünk testvérek a tükörbe. Ott van az előbb említett szemünk. Az nem véletlenül van ugye a fejünkön, hanem annak ott egy célja van. És semmi, amit magunkban látunk, semmi nem véletlenül van ott. Mindennek megvan a maga célja, egyenként minden szervünknek, de az egésznek is van célja, mert az egésznek együtt kell működni szépen harmonikusan, annak érdekében, hogy életben maradjunk. És az egész szervezetünk szépen összeműködik annak, minden szervünk, hogy így mondjam, összeműködik annak a célnak érdekében, hogy éljünk. Ha valamelyik szervünk beadja a kulcsot, akkor abból elég nagy probléma szokott támadni. Tehát egyszerűen testvérek, a világban, sőt saját magunkban is, mi is látjuk ezt a célszerű rendet. Mindennek van valami célja, ami valamiféle értelmet ad neki. Egyszerűen mi magunk, emberek nem is tudnánk tulajdonképpen valamiféle cél nélkül egyáltalán létezni sem. Valószínűleg, ha valaki nem lát maga előtt valami célt, megőrül. Megőrül egyszerűen. Kétségbe esik. Öngyilkos lesz, vagy nem tudom, mit csinál. Ha nem, egyszerűen valahogy, mintha belénk lenne táplálva, hogy kell nekünk valami cél, ami értelmet ad a tevékenységeinknek. Most mindegy, hogy mi az a cél. Lehet, hogy a lakásunkért élünk, vagy a gyerekünkért élünk, vagy nem tudom, miért élünk, de valami cél kell nekünk, mert nem bírunk cél nélkül meglenni, mert mi magunk is céltudatos emberek vagyunk. Vagyis testvérek, azt akarom ezzel mondani pusztán, hogy miközben az ateista filozófia azt hangoztatja, hogy semmiféle cél nincsen, hanem a dolgok céltalanul és ezért értelem nélkül is csak úgy az okokozati törvények alapján ugye minden úgy fejlődik, úgy van, és aztán nem tudjuk, hogy hova, de valóban megy. Aközben testvérek mégis minden arról beszél nekünk, hogy ez nem igaz ez a világnézet, mert itt igenis van valami cél minden előtt. Nem igaz, hogy nincs cél. Van cél. Kérdés az, testvérek, hogy hát honnan ered ez az egész? És itt kell most a végre a Bibliához mennünk, mert így megértjük a Bibliának a csodálatos tanítását, ami szerint az egész mindenség, az egész az anyag, az energia, az információ, a tér, az idő, minden, ami van, mi is benne, az életünk, mindez az Istennek a teremtménye, a Biblia szerint. Az Istennek a teremtménye. És ez az Isten, testvérek, a Bibliában úgy mutatkozik be nekünk, mint egy céltudatos személy. Ez olyan alap dolognak tűnik, de ezen tényleg el kell gondolkoznunk, és erre rá kell csodálkoznunk, sőt, ezt hitáltal a szívünkbe kell zárni. Isten úgy jelenti ki magát nekünk, mint a világmindenség alkotója, aki egy céltudatos személy. Vagyis ő maga mindent céllal csinál. És ezért minden tettének van értelme. Most ránézünk, testvérek, a Szent Háromságnak a személyeire. Nézzük az Atya Istent először. A Kolossi levélből azt olvastuk, hogy Isten az egész mindenség elé kitűzött, mondom, az egész mindenség, amiben is beletartozunk. Az egész és a rész elé tűzött egyetlen célt. És ez az egyetlen cél Jézus Krisztus. A Kolossi levélben ezt olvastuk. Mindeneket ő rá nézve teremtett. Ez azt jelenti, hogy mindennek a céljává őt tette. Az ő egyszülött fiát. Maga Isten mondja ezt nekünk. Magunktól nem is tudnánk kitalálni, hogy mi a világ mindenségnek, ennek az egész nagy komplex egésznek mi a célja. Hát találgathatnánk úgy, mint Arisztotelész, vagy Kant, vagy mások. Mondhatnánk az is, hogy nincs semmi célja. De Isten, aki az egészet alkotta, azt mondja nekünk, hogy gyermekeim, én az egész mindenséget Jézusra nézve teremtettem. Ő az egésznek a célja, és benne a részeknek is ő a célja. Minden érte van. És ő az egésznek, mindennek, az anyagnak, az energiának, információnak, életnek, halálnak, szenvedésnek, tragédiáknak, térnek és időnek, az egész mindenségnek, és benne a ti kis porszemnyi életeteknek is. Ő ad értelmet. Ő a célja, és ő ad neki értelmet. Ez, testvérek, nagyon egyszerű dolog, amit Isten itt mond nekünk. Mégis ez egy olyan egyszerű igazság, amit nem tudunk máshogy csak hitáltal elfogadni. Hinnünk kell, hogy az Isten nekünk igazat mond, amikor erről beszél nekünk. És ezt a hitet nem magunktól fogjuk megkapni, testvérek, hanem ezt is maga az Úr fogja nekünk megadni. És boldogok azok, akik el tudják már mondani közülünk, hogy én hiszek az Úr Jézus Krisztusban, aki az Isten igéje szerint, az Atya Isten szerint az egész mindenségnek a célja, és ő ad neki értelmet. Így az én életemnek is. És az én életem apró cseprő kis részleteinek, a szenvedéseimnek, a tragédiáknak, de még az örömeimnek is. Ő ad értelmet. Isten tehát, testvérek, először is, mint Atya Isten, úgy áll előttünk, aki célt tűzött az egész általa teremtett mindenség elé. De nem csak őt kell látnunk, hanem látnunk kell, testvérek, Jézus Krisztust is. Most Jézus Krisztusban Isten jött el erre a földre, hogy a Biblia mondja nekünk, ezt megint hitáltal tudjuk megragadni, Jézusban az Isten járt itt közöttünk, az általa teremtett anyag, energia, tér, idő, információ világában, a mi történelmünkben megjelent a Jézusban az Isten ezen a földön, aki az egészet alkotta, és aki az egésznek a célja, és értelmet ad az egész. Itt járt közöttünk a világ mindenség egészének és részeinek a célja, aki értelmet ad az egész létnek, Jézus Krisztus személyében. És ő benne is úgy jelent meg, mint céltudatos személy. Jézus sok szavát tudjuk idézni, azért jöttem, mondja. Milyen céltudatosság van, de nem véletlenül jöttem ide. Azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, tudnék az ő benne hívőknek. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, hanem azért jöttem, hogy fegyvert hozzak. Vagy tüzet gerjesszek, mondja. Látjuk ezt a céltudatosságot a Krisztusban. Azt mondja, hirdetnem kell az Isten országát, mert azért küldettem. És hirdeti az Isten országát. Az emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa, mondja. Beszél Jézus a tanítványainak, és azt mondja, azért mondta ezeket, hogy próbára tegye őket, mert maga tudta, hogy mit akar cselekedni. Vagyis testvérek, az Úr Jézus Krisztus, akiben az Isten eljött erre a földre, úgy jelenik meg itt a földön, mint aki nagyon is tudja, hogy hova megy. Mi az ő célja? Ha össze kell foglalnunk, akkor saját szavaival foglaljuk össze. Jézus azt mondta, az én célom az volt, hogy megdicsőítsem az atyát. Minden, amit csinált, amit mondott, a halála, az élete, a tanításai, a gyógyításai, minden, annak az egy nagy célnak volt alárendelve, hogy megdicsőítse az atyát. Azt mondja a főpapi imájában, hogy én dicsőítettelek téged a földön. Ez adott az egész életének, mindennek, amit csinált vagy mondott, értelmet. Jézus, testvérek, álljon előttünk úgy, mint az Isten földi alakja, aki céltudatos személyként jelenik meg. És aztán nézzük a Szent Lelket. A Szent Lélekről Jézus beszél, azt mondja róla, hogy ő én rólam tesz majd bizonyságot. Ő én rólam tesz bizonyságot. Azt mondja, elvezérel titeket minden igazságra, amit én tanítottam nektek, azokat eszetekbe fogja juttatni. Megítéli a világot a bűn, igazság és ítélet tekintetében. És elvezérel benneteket hozzám. Tehát Jézus úgy beszélt a Szentlélekről is, testvérek, mint aki isteni személy, és akit azért küld el erre a földre ő és az atya, hogy betöltse a küldetését, és az emberek előtt megdicsőítse Jézust magát. Hát testvérek, az Isten, a Szent Háromság Isten az egész Bibliában úgy áll előttünk, mint egy céltudatos valaki, aki mindent céllal alkot. És ez az egy cél, testvérek, hogy így mondjam, ezt jegyezzük meg, Jézus. Mert a mindenségnek és benne a kis részleteknek is értelmet, jelentőséget ad. Nekem is, meg a testvéreknek is, meg annak is nincs itt, annak is. Ha hiszi valaki, ha nem hiszi. A Bibliában így áll ez előttünk. Most ettől az Istentől ered, testvérek, ettől a céltudatos Istentől ered, ahogy mondtuk, az egész mindenség, és a mindenségben megfigyelhető célszerű rend az ő keze nyoma. Mint ahogy minden mesternek rajta van a keze nyoma az által alkotott dolgon. Itt van ez a szószék, ezt csinálta egy mester, rajta van a keze nyoma. Ügyes volt, nem volt ügyes, bölcs volt, nem volt, volt-e arányérzéke, nem volt, mindent le tudunk olvasni róla. Az egész mindenségről, testvérek, elénk tűnik a Teremtő Istennek a keze nyoma. Többek között az ő céltudatosság, és az egész célszerű rend, amit mi magunk sugárzunk, amit tapasztalunk magunk körül. Minden ő rá emlékeztet minket. A világmindenség céltudatos teremtőjére. Csodálatos dolog, testvérek, hogy ez az Isten azt is mondja nekünk, hogy úgy az egész mindenségnek, és a részeknek is, a fő céljává, vagy végcéljává tette az ő drága egyszülött fiát. Egyszülött fiát. És azt mondja nekünk, hogy ő az, aki értelmet ad az egész létezésnek. A mi életünknek is. A mi életünkben lévő örömöknek is, és a mi életünkben lévő szenvedéseknek is. De a mi általunk látott tragédiáknak is. Mi, ha keresztény emberek vagyunk, nem gondolunk arra, hogy az egésznek és benne a részeknek sincs értelme. Mert a keresztény ember eleve úgy néz az egész mindenségre és benne a kis rész, mindennek van értelme. A kérdés csak az, hogy pontosan micsoda. Mi az? És ha most testvérek egy értelmet kell meghatároznom, akkor azt mondanám, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki megtalálja az ő fiát. Ezzel szeretném most befejezni a gondolatmenetet. Isten azt akarja, hogy megtaláljuk az ő fiát, testvérek. Akit az egész mindenség céljává tett, és értelmet ad az egésznek, azt akarja, hogy a részek, én és te is, megtaláljuk ezt a célt, meglássuk ezt a célt, és értelmet adjon ő a mi itt létünknek is, földi tartózkodásunknak is. Azt akarja Isten testvérek, hogy Jézus legyen az, aki értelmet ad az örömeinknek és a szenvedéseinknek is, még a halálunknak is. Meg kell találnunk ezt a Krisztust, de nem találhatnánk meg, ha ő nem jön el hozzánk. Viszont ő eljön hozzánk. Maga Jézus nem csak a földre jött el egyszer, nem csak itt lett, hogy így mondjam, megfoghatóvá és valóságossá, hanem Jézus a mi életünkben is, testvérek, megjelenik. Az ige által. A hirdetett ige által. Itt van közöttünk. Valahányszor hirdetetik az ige, maga az Úr között. Ha hisszük, ha nem. Közöttünk van. Eljön hozzánk is. Szólongat bennünket. És az Isten pedig azon van, hogy mi lelki szemeinkkel, vagy lelki füleinkkel meglássuk, és meghalljuk Krisztust, amin életünknek értelmet adó célt. Aki az egész mindenségnek is a célja, és értelmet adó célja. Isten testvérek még úgy is szól hozzánk, hogy ahogy bejöttünk ide a templomba, ezt az igét kaptuk, hogy a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünké lett. Itt is látjuk, hogy az Isten adta a törvényt. Miért adta? Nem csak azért, hogy meglássuk, hogy mennyire nyomorult istentelen emberek vagyunk, testvérek, mert az leleplezi az istentelenségünket, sőt az Isten iránti gyűlöletünket, az embertársak iránti szeretetlenségünket és gyűlöletünket leleplezi, de ugyanakkor, mikor bűnössé tesz minket, hova vezérel? Jézushoz. Jézushoz. Isten azt akar, hogy a törvény által ne csak a magunk nyomorúságát lássuk, hanem azt a valakit, aki ebből a nyomorúságból megszabadít bennünket, a Krisztust. A törvény által is az Úr Krisztushoz kényszerít, ha szabad így idézőbe tennem, kényszerít, vezérel minket, testvérek. Mert Isten azt akarja, hogy mi megtaláljuk a Krisztust, és Krisztus meg akar bennünket találni. És miért ez a találkozás, testvérek, hitáltal létrejön, és mi a Krisztusra bízzuk magunkat. Azonnal, egyszerűen, mintha valami nagy változás történne, azonnal értelmet nyer az életünk, azonnal értelmet nyernek a szenvedéseink is, ha nem is azonnal, de előbb-utóbb meg fogjuk látni, hogy mi értelmük volt. De az egész mindenség, az anyag, a tér, az idő, a történelem, az élet, minden értelmet kap Krisztustól. Testvérek, elindultunk onnan, hogy van egy világnézet, ami szerint az egész, ami van úgy, nagyon hosszú idő alatt úgy az anyagból, okokozati láncolattal, de igazából céltalanul fejlődött ki. Nincs semmi cél, nincs semmi értelem. Aki ezt következetesen végig gondolja, az pesszimistává, sőt mondom nihilistává lesz, mint hogy például Nietzsche azzá lett. Meg azzá lettek az összes egzisztencialisták. Aki viszont egy másik világnézetet tanul a drága Bibliából, amit nekünk adott az Isten, ott van Isten a mindenség mögött, aki alkotta ezt. Egy hatalmas célra nézett, az ő fiára, ő érte teremtette. És elmondta nekünk, hogy érte teremtettelek. Egész mindenség, és benne te is. És akkor nyersz értelmet, mindenség, és benne kis részlet, sőt a részletek részlete is, amikor ezzel a Krisztussal összekapcsolódsz. Tudni fogod, hogy az életem egy értelmes élet. A szenvedéseimnek van értelme. Az örömeimnek is. Mindennek van értelme. Engedjük, testvérek, hogy az Isten a törvény által, vagy a szenvedések által, vagy az örömök által, bízzuk rá, elvezéreljen bennünket, ami drága megváltónkhoz. A kereszten meghalt és feltámadott Jézus Krisztushoz. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy kijelented nékünk ezeket a titokzatos dolgokat, amiket emberek fürkésztek ugyan, de saját elméjük által nem tudtak megoldani, megfejteni. Köszönjük, hogy te a titkot föltárod előttünk, és megmondod, hogy te egy céltudatos Isten vagy, aki mindent Jézus Krisztusért teremtettél. és ő az, a te drága egyszülött fiad, aki a mindenség létének és benne a részek életének is értelmet ad. Köszönjük néked, hogy mindennel azon fáradozol, hogy mi, ami megváltó Krisztusunkat, ami meghalt és feltámadott Urunkat megtalálhassuk. Köszönjük, hogy akár örömöket adsz, akár bánatot, akár törvényt, minden által a Krisztushoz akarsz vezérelni bennünket, aki a világ mindenségnek célja és értelmet adó célja. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megláttattad velünk, hogy a világban lévő célszerű rend az a te kezed nyoma. És még mindig, amikor a sátán itt annyi mindent szétdobált és szétrombolt és a káosz felé nyom, még mindig látszódik az a végtelen intelligencia, ami benned van, ami mindennek célt és értelmet adott. Ó, Úrunk, könyörülj meg a mi kortársainkon, embertársainkon, munkatársainkon, akik úgy hiszik, hogy nincs Isten, hogy te nem létezel, és ezért tulajdonképpen a mindenségnek is és a részeknek sincs értelme. Nincs célja sem, és nincs értelme sem. Könyörülj meg ezen a pessimistává és nihilistává lett népen, amelyik kínjába kénytelen a máért élni, és pillanatnyi örömök után kapkodni. Ó, Úrunk, kérünk téged arra, hogy tárd föl a te igéd által az igazságot, a valóságot, ami honfitársaink előtt, és a kedves előtted, hadd legyünk ebben eszközeid. Hadd legyünk mi is eszközök, akik Krisztushoz vezetik a gyerekeiket, a munkatársaikat, akik Krisztushoz terelik a körülöttük élő szomszédaikat, ismerőseiket. Ó, Úrunk, ne csak a törvény, ne csak a szenvedések, ne csak az örömök, hanem mi magunk is, hadd legyünk a te kezedben Krisztushoz vezérlő eszközökké. Hadd ajánljuk oda magunkat erre a csodálatos munkára, erre a csodálatos tevékenységre. Köszönjük néked, hogy ma is így tanítottál bennünket, és kérünk arra, hogy az igéket tedd számunkra hangsúlyossá, és tedd világossá mindazt, amit még most talán nem értünk. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünket, gyülekezetünknek is te vagy a teremtője, és mi nekünk is akkor van értelmünk, ha érted vagyunk, dicsőséges megváltó. Hadd álljon itt minden annak érdekében, hogy a te dicsőséget fölragyogjon. Kérünk, áld meg a presbitériumnak a munkáját, áld meg a gyülekezetben élő embereknek, az idejövő embereknek életét. Kérünk a gyerekekért, az idősekért, kérünk a kórházakban lévő szenvedő testvéreinkért. Kérünk téged, hogy add, hogy akik ide jönnek, azok mindenki téged találhasson meg, és veled találkozhasson. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a mi életünket. Kérünk téged, hogy segíts látni és hinni te benned. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden délelőtt kismamakör, délután biblióóra, szombaton imaórát tartunk. Hirdetem a testvéreknek az épület tetőszerkezetére való adakozást. Ha valaki szeretné még adakozni, akkor még van lehetőség erre. Az Újszeged Isten kezében alapítványnál Potoráné Erika várja az adományokat. Hirdetem a testvéreknek végül azt, hogy bibliaiskola lesz a gyülekezetünkben, akik szeretnék folytatni azt, amit megkezdtek, sőt, miért ne szeretnék, hiszen az a az Úr Jézus Krisztusnak a megismeréséhez vezet bennünket. Folytassák ezt a tevékenységüket, vegyenek részt akik jelentkeztek ezen az oktatáson. A legközelebbi alkalom az október 16 és 17-én lesz, tehát szombat, vasárnap, hétvégén. Kérem, hogy akik jelentkeznek, azok vegyék komolyan ezt, hogy végigcsinálják, és ne legyen az, hogy amit sokszor van velünk magyarok, hogy valamit belefogunk, aztán utána a felénél abba adjuk, hogy az egyharmadánál se. És a kevés ember van, aki végigcsinál dolgokat, amit belefogott. Ha hozzáfogtunk, én azt mondom erre is, hogy ezt is vigyük véghez. Vigyük el a célig, és ne hagyjuk félbe, mert van értelme. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, ami a 227. dicséretünk. 227. dicséretünk. Ennek énekeljük el az első 5 versét. Az első verse így kezdődik: a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Utána magyar himnuszt énekeljük el.